10 óra 14 perc van, folytatjuk a reggeli monitort Szabó Annával, a növekedés.hu vezető szerkesztőjével. Az első blogban beszélgettünk arról, hogy minek tudható be, hogy még mindig listavezető a magyar infláció a régióban is. Ezeket az adatokat elismétlem, mert érdekesek. 17,6% ugye a magyar infláció, a mögöttünk következő lengyel 10,8%, utána jön a szlovák 10,2%, és hát Csehországban és Horvátországban már egy számjegyű az infláció, 8% körüli. Beszéltünk arról is, hogy a nyugdíjasokat különösen súlyosan érinti az infláció, hogy az élelmiszerárak 40%-on tetőztek az éves drágulást figyelve, és folytassuk is az inflációs tematikát. Pont ott fejeztük be, hogy a belső kereslet lassulása bizony nagyon hozzájárul az infláció csökkenéséhez. Nagy kérdés, hogy az infláció egyébként milyen hatásokkal jár a magyar költségvetésre, és itt összehoznám a belső fogyasztással, mert ugye azt gondolná az ember, hogy ugye magasabb az infláció, drágábbak a termékek, a költségvetésbe több pénz folyik be, de vannak nagyon negatív tételek is, ugye egyfelől kevesebbet vásárolunk, igaz drágábban, másfelől meg ugye a kamat kiadásai nagyon megnőttek a költségvetésnek. Összességében a szaldó hogyan néz ki szerinted?
Igen, tehát mindig azt szokták mondani, hogy az infláció nagyon kedvez a költségvetésnek, és nincs az a hiány, amit ne lehetne elinflálni. Uh-huh. Ez valóban igaz, de ennek van egy másik oldala is, tehát ez az egyrészt másrészt. Hát meg kell nézni, hogy mennyivel emelkedtek a kamatköltségek. Hát 13% az alapkamat, és most már csak ugye 18%-ról 15%-ra jött le az egynapos betéti kamat. Hát ennek ezt valakinek ki kell fizetnie, ki kell gazdálkodni valamiből. Ezek elképesztő kamatköltségek, amik nyilván meglátszódnak az állampapírok.
És amik jövőre is ott lesznek.
Ezek így van, így van. Tehát az állampapír kamatokon ez meglátszódik, ugye a lakosság jelentős részének van ugye infláció követő állampapír befektetése. Ezeket a kamatokat valamiből ki kell termelni, és egyelőre ugye technikai recesszióban van a magyar gazdaság, amit remélhetőleg a második fél évben fel fog húzni egy erőteljes növekedés. Én ebben abszolút bízom, hogy ahogy lecseng az infláció, úgy elindul a gazdasági növekedés, és ez év végére egy olyan görbét fog hozni, hogy mindenképpen pozitív tartományban leszünk, tehát ez az 1% körüli növekedés meg fog valósulni, vagyis ki fog jönni Magyarország a technikai recesszióból, és ebből a stagflációhoz közelítő állapotból, mert ugye most ugye nyilván egy 17,6%-os infláció. Hát most ugye jó ideje egy 20% körüli inflációs környezetben vagyunk, miközben a gazdaság negyedéves alapon visszaesést mutatott, de mondom, a második fél évre a becslések szerint, és nem csak a kormányzati és a jegybanki, hanem banki elemzői becslések szerint is, a második fél évben be fog indulni a gazdasági növekedés, és ez részben azzal is magyarázható, hogy a beruházások valamilyen szinten elindulhatnak, illetve ahogy csökken az infláció, ugye az emberek egyre többet tudnak majd vásárolni.
Itt is azért közrejátszik a bázis hatása, kedvencünk, mert ugye a tavalyi év vége, vagy második fél év az gyenge volt, és ahhoz képest jöhet most a felpattanás az idei második fél évben.
Hát felpattanás, igen, igen. Tehát egy kis felívelésről beszélünk, ugye, tehát ez a másfél százalékos GDP növekedés várható éves szinten. Én ebben bízom, hogy ez meg fog valósulni, és a reál keresetek növekedni fognak már 2025 elején, tehát ebben is lehet bízni, de alapvetően azért azt látni kell, hogy az inflációs várakozásoknak ez az önbeteljesítő hatása, amiről már többször is beszéltünk, tehát az, hogy lássák az emberek azt, hogy 2025-re ez a 2%-4%-os infláció elérhető, ez most valóban úgy látszik, hogy elérhető, és ennek több oka is van, hogy elérhető ez az alacsony infláció, és nem csak a kereslet visszazuhanása miatt, hanem a forint árfolyamának a stabilizálódása miatt, az energiaárak ugye jelentősen csökkentek, az importált infláció jóval kisebb, tehát amikor arról beszélünk, hogy júliusban az euróövezetben 5,3% volt az infláció, és az Európai Unióban is a 6% körüli infláció, akkor ugye az importált infláció az kevesebb. A szállítmányozási árak a járvány előtti szintre álltak vissza. Az élelmiszeráraknál ugye most idén nincsen aszály, az is egy kifejezetten jó termésnek ígérkezik egy csomó szektorban. Tehát ez is egy jó hatás, ami ugye a tavalyi élelmiszer árak emelését, ugye ez most ezt lefelé húzhatja, tehát ez lefelé mutató kockázat. Amit én felfelé mutató kockázatnak értékelek, az egyértelműen a nemzetközi befektetői hangulatnak az ingadozása. Ezt ugye láthattuk, a forint árfolyama mennyire ingadozik. Már egyetlen egy adatra is, ugye itt az amerikai GDP adat, az amerikai inflációs adat, ez mind olyan tényező, amelyre a forint ugye illeg-billeg.
Hát abszolút, meg ugye veszíti el a kamat előnyét, és az is egy nagy kérdés lesz, mert most egy kicsit világos, hogy merre halad a Magyar Nemzeti Bank szeptemberig, amikor összezárul az olló, és 13%-on találkozik a két fontos kamatszint. Na de utána mi lesz? Tehát, hogy lehet-e azt a 13%-ot rögtön még lejjebb vinni? Ezáltal felvállalva a kockázatot, hogy a forint ugye tovább gyengülhet.
Ez egy nagyon-nagyon szűk ösvény, amin nagyon részletesen kell elemezni a felfelé és a lefelé mutató kockázatokat, és még én úgy látom, hogy nagyon óvatosan fognak csak hozzányúlni az alapkamathoz, legalábbis az eddigi jegybanki kommunikáció teljes mértékben erre mutat. Ami még az inflációt visszahúzhatja, ez a profitorientált, vagy profit infláció, vagy a profit emelésével megvalósult inflációnak a mérséklődése.
Ami még valamennyire jellemző a szolgáltatókra,
így van,
tehát ezt kifejtettük.
Így van, igen, nem csak a szolgáltatókra, tehát itt a gazdasági versenyhivatalnak a szerepét nem lehet figyelmen kívül hagyni. Itt ágazatokat vizsgált a gazdasági versenyhivatal, és folyamatosan vizsgál újabb és újabb ágazatokat, és megállapítja, hogy itt milyen árésekkel dolgoznak. Vajon az jó jogos, nem jogos? Tehát, hogy hol lehet esetleg kartelezés, összejátszás? Tehát a profitorientált infláció visszaszorításában szerintem lehet még tér. És akkor azt is kiemelném, hogy az élelmiszeriparon belül, ugye nyilván itt is láthattuk, hogy az alacsonyabb verseny is generálta, meg még számos más tényező is, nyilván a különadók, az aszály, stb. Tehát ez mind-mind hozzájárult az élelmiszeráraknak az emelkedéséhez, viszont azért az mindenképpen elmondható, hogy nagyon alacsony a hazai élelmiszeriparnak a termelékenysége, annak ellenére az utóbbi években nagyon sok beruházás
valósult. Abszolút, ezt egyébként tegnap is egy szakértő elmondta, hogy de hát ezek, amik igazából hatékonyan elkezdenek működni, megjavítani a termelékenységet, az hosszabb idő.
Igen, de ebben lehet bízni, hogy azért ezeknek be fog érni a hatása, és ezek a beruházások le fogják vinni az árakat, úgy azáltal, hogy a termelékenységet növelik. És akkor ugye az energiaárakról már beszéltünk, a monetáris politika azon a szinten is ugye kereslet visszafogó hatással jár, hát ezt sajnos láthattuk, hogy a hitelezés gyakorlatilag bezuhant az első fél évben, ezt tökéletesen jól lehetett látni a lakáspiacon is. Az ember jár a városban, tele van eladó táblával, gyakorlatilag befagyott az ingatlan piac. Ezt mind lehet látni, és ez teljes mértékben összeköthető a hitelezés visszaesésével, nagyon nagy jelentős visszaesésével, ugye, amit az építőiparban is lehet látni, a beruházásoknak a visszaesésével, ezek mind visszafogják az inflációt.
Igen, mondjuk abban nem vagyok biztos, nem tudom, hogy te mit gondolsz erről, hogy a következő évben azért mennyivel alakulhatnak jobban a folyamatok, mert az például egy kérdés, hogyha végre megint elkezd növekedni a reálbér, hogy akkor milyen taktikát kövessünk, hogy végre elkezdhetünk vásárolni, végre elkezdhetünk akár olyan termékeket is megvenni, amik nem alapvető létszükséglethez kellenek, vagy elkezdünk mondjuk kicsit megtakarítani, feltölteni az otthoni büdzsét.
Hát az előrejelzések szerint jövőre 4-5% körüli infláció, 4-6% közötti infláció még mindig várható, tehát nyilván az emberek így fognak majd kalkulálni, hogy mire tudnak még pénzt kiszorítani. Tehát szerintem az év első fele azért még nehéz lesz, de ennek ellenére el fog indulni egy reálbér emelkedés, ebben lehet bízni. De az infláció annak ellenére, hogy ugye évvégére elérhetjük ezt a 7-8%-os ütemet a magas bázis miatt, ezt még mindig nem fogják érezni a termék kosárban. És ezt mindenkinek látnia kell. Az, hogy le fog menni az infláció üteme, az azt jelenti, hogy a drágulás üteme megy le, nem az árak fognak lemenni. És itt egy jelentős árfelzárkózásról is beszélnek szakértők. Nagyon sok termék kategóriában a magyar árak még mindig olcsónak számítottak az uniós összehasonlítás szerint. Hát nyilván itt termék kategóriánként ez változó, de hát az olyan nincsen, hogy árakban felzárkózunk, bérekben meg nem zárkózunk föl. Hát a 15%-os béremelés az egy bérfelzárkózási ütemnek egy része. Itt nyilván a kettő között van egy különbség, és hát ebből adódik a reálbéreknek a csökkenése.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt jártál nálunk, Anna. Jövő héten is akkor visszavárunk. Szabó Anna a növekedés.hu vezető szerkesztője volt az elmúlt egy órában a Reggeli Monitor vendége. Szép hétvégét neked, szia!
Köszönöm szépen!
Hamarosan friss hírekkel jövünk, egy kis zene, majd kulturális hírek, és utána a gazdasági információk 12:30-kor.